Szeretettel köszöntünk mindenkit az újabb világegyetemi előadások sorozatunk alkalmán. Ardai Lajos történész testvérünk, a Férfi Óra tagja és áldott gyülekezeti tagunk, a 20. század népmozgások hatása a Magyar Református Egyházban címmel tartja az előadását. Előtte az ő egyik kedves énekét énekeljük, a 458-as ének. 458-as énekünk, aki értem megnyíltál, rejts el, ó, örök kőszál. Énekeljük végig ezt az éneket.
Aki értem megnyíltál, rejts el, ó, örök kőszál. Az a víz, a drága víz,
egy rövid imádságot mondjunk az Úrnak, fohászkodjunk. Magasztalunk téged azért, Urunk, hogy reformáció ünnepén is hallhattuk a te igédet itt a gyülekezetben, és köszönjük, hogy most az előadásban is rólad is hallhatunk mindenképpen újra. Köszönjük, hogy van neked itt is néped, és arra kérünk, hogy segítsd az előadónkat, hogy tudjon rád mutatni az előadás során is. És köszönjük, Urunk, hogy itt hazánkban is áldássá lehet a te hívő néped sokaknak. Hadd lehessen a mai előadás is része ennek. Jézus érdeméért hallgass meg imádságunkat. Amen.
Én rövid bemutatkozással kezdem. Francia hugenotta család leszármazottja vagyok. Az őseim 1572 a Szent Bertalanéi után kerültek először német területre, majd Magyarországra. Aztán később nemességet kaptak, és nagyon sok lelkészt adott ez a család a magyar reformátusságnak. Az egyik nagybátyám volt Tőkés László harmadik elődje, Arda Jaladáról van szó. Nagyon nehéz időben volt ő Királyhágó melléki püspök, 1948 és 61 között. Korábban a 44. szeptemberi vérengzésről elhíresült Gyantán volt lelkész, majd Nagyszalontai esperes, és úgy került a váradi püspöki székbe. jellemző módon, amikor egyszer lerendelték Bukarestbe, és hát ott számon kérték, hogy hát hívők vannak a gyülekezetekbe, a nagybátyám azt találta mondani, hogy hát semmi baj a hívőkkel, azok a református egyház stahanovistái. Nos, jelenleg is van egy családtagunk, aki, ha jól tudom, zsinati tag, Ardai András csengeri orvos. Hát én magam Debrecenbe jártam a kollégiumba, majd az egyetemet is ott végeztem, doktoráltam, és hát egyik fő kutatási, oktatási témám az a kisebbségi kérdés, magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. Több mint 20 éve ilyen tárgyakat oktatok a közgazdasági, most Corvinusnak hívott egyetemen, de több mint 2 évig a határon túli magyarok hivatalában dolgoztam, mint jugoszláviai osztályvezető, tehát hivatalból is kellett foglalkoznom az ottani egyházi ügyekkel. Hát talán azzal kezdeném az előadást, hogy a magyarországi református egyház az ugyan hivatalosan zsinat presbiteri, de valójában episzkopális, tehát püspöki egyház vagyunk. Ez unikum a világon, sehol másutt református, tehát kálvini irányt követő protestáns egyház nem püspöki szervezetű. Mondjuk moderátoraik vannak, akik inkább ilyen adminisztratív feladatot látnak el, de Magyarországon részben a feudális hagyományok miatt, részben pedig az osztrák hát állam és egyház szervezet miatt ez a püspöki rendszer maradt fent és szilárdult meg. Hát különösen Mária Terézia volt az, aki nagyon keményen hát kézbe akarta tartani az egyházat, és sajnálatos módon a későbbi kormányzatok is, főleg a püspökökön keresztül, hát mondjuk így, hogy a szükségesnél nagyobb befolyást tudtak és tudnak gyakorolni egyházunk életére. Hát erről ennyit. 1881-ben egyesült a Magyarországi Református Egyház az Erdélyvel, pontosabban az Erdélyi Református Egyház, és attól kezdve 5 egyházkerület működött, majd pedig a Trianon után alakult ki a mai egyházszervezet. Hát én előadásom témájául mondjuk ugye a magyar reformátusság elmúlt 100 évét tekintem, és hát a jelen helyzetet is megpróbálom bemutatni. Tehát nem kimondottan a népmozgásokra koncentrálok, de hát a népmozgások azok ugye statisztikai adatok nélkül egyszerűen kimutathatatlanok. Tehát akkor kezdem azzal, hogy az 1910-es népszámlálás, az utolsó monarchiabeli népszámlálás idején 2,6 millió volt Nagy Magyarország, vagy hogy tetszik, a történelmi Magyarország reformátusainak a száma, ez 14,3%-ot jelentett. Ebből pontosan 1 millió került a szomszédos államok területére, tehát ebből az következik, hogy a csonka országban maradt 1,6 millió, amely 21%-ot jelentett. A gyülekezeteknek csak nem fele, 2073-ból 1012 került a csehszlovák, a román és a jugoszláv állam területére. Bucsai Mihály, a protestantizmus története Magyarországon 1521-1945 közötti időszakot felölelő műve, ami még a gondolatnál jelent meg 85-ben, hát a szemléletében sajnos tükröződik is. Ő egy olyan megállapítást tesz a 1920-szal hát újrainduló magyar református egyház helyzetéről, hogy az erejében megnövekedett római katolikus egyház a protestánsokat azzal vádolta, hogy liberalizmusukkal utat nyitottak a szocialista tanoknak és a forradalmaknak. Csohány János egyház történészünk, aki fölöttem végzett a kollégiumba, foglalkozik egy cikkével, ami majd meg fog jelenni a Trianon hatása, a Trianon és a Magyar Református Egyház, és ő ír arról, hogy a Magyar Református Egyház egységének szellemében került megtartása 1920. szeptember 28-30-án Budapesten egy zsinati ülés, ami tulajdonképpen egy korábban megkezdett budapesti zsinatnak volt a folytatása. És amint ezt Baltazár püspök, akinek elévülhetetlen érdeme debreceni püspök volt, hogy az anyagilag teljesen tönkrement Magyarországi Református Egyháznak valamiféle anyagi támogatást szerzett amerikai útjai során, tehát ő, Baltazár, ezt így értékelte. A magyar kálvinista egyház alkotmányos életét és szervezetét megőrizni sértetlenül a legevidensebb nemzeti érdek, mert a régi Magyarországból ma már nincs épségben semmi más, csak egyes-egyedül az egységes és még a régi Magyarországra is teljesen kiterjedő kálvinista egyházalkotmány. Óriási fontossága volt most is annak, hogy míg a nemzetgyűlés csak csonka Magyarországról jöhetett össze és választhatta a képviselőit, addig a mi zsinatunkon ott voltak a régi Magyarország egész területéről a választott képviselők. Most ebben benne volt az, hogy és hát ez a zsinat egy 30 tagú külügyi bizottságot választott az elszakított területek református egyházaival tartandó összekötetés céljából. Tehát ezzel mintegy, hát nem vettek tudomást a történelmi változásról, megjegyzem, a katolikus egyház is hosszú ideig hasonló, hogy mondjam, strucc politikát követett. Tehát igyekeztek megőrizni a határokon átnyúló, vagy a határok felett létező egységes magyar református egyházat. És hát ahogy ezt Csohány barátunk megfogalmazta az előbbihez hasonlóan, ő azt írja, hogy az 1920-as évek keresztény kurzusa a háborús összeomlásért, Károly Mihály országlásáért, a tanácsköztársaságért, Trianon csapásáért a szabadkőműveseket, zsidókat és protestánsokat tette felelőssé. Nos, ami az adatokat illeti, tehát 1910-ben a Dunántúli Egyházkerület taglétszáma volt 266 ezer, a Duna melléki 484 ezer, a Tiszán inneni 280 ezer, és a Tiszán túli a legnagyobb, 1.130.000 ezer. Az 1900 nagyugrással 70-es években, ez becslés, hogy akkor a népszámlásokon nem volt szabad feltüntetni a vallási egyházi hovatartozást, a következő számok jellemezték a reformátusok létszámát. A Dunántúli 6 egyházmegyében élt 180 ezer református, a Duna mellékiben, amelynek ugye 8 egyházmegyéje van, 550 ezer, a Tiszán inneni 4 egyházmegyében 218 ezer, míg a Tiszán túliban, ugye ez a legnagyobb, a 9 egyházmegyében 952 ezer, tehát már 1 millió alatt. Na most 1987-ből vannak adataink, egyházi adatok, amely szerint a Dunántúli egyházmegyében 236 ezer református élt, a Duna mellékiben 776 ezer, a Tiszán inneniben 275 ezer, és a Tiszán túliban 1 millió. Ez összességében 2,3 milliót jelent. Nos, ha a legújabb adatokat vesszük alapul, nyilván nem a mostani népszámlálás adatait, hiszen még csak az előzetesek is csak hónapok múlva fognak megjelenni, de a 2001-es népszámlálás szerint Magyarországon 1 millió 600 ezer ember vallotta magát reformátusnak, ebből viszont csak 600 ezer az, aki aktív gyülekezeti életet él, tehát a gyülekezetek nyilvántartásában csak 600 ezer a taglétszám. Tehát itt van 1 millió reformátusnak, magát reformátusnak valló, vagy mondó, vagy érző ember, aki tulajdonképpen nem tartozik az egyház, hogy mondjam, szűkebb kereteibe. Tehát, ha úgy tetszik, akkor a belmissziói munkának igen tágtere lehetne Magyarországon, ha csak erre az 1 millió, ma úgy mondjuk kallódó reformátusra gondolunk. De egyébként hasonló adatokat találunk majd a szomszédos országokra nézve is. Tehát a egyházunk hivatalos neve 1907-től a Magyarországi Református Egyház. És ez a szép vastag könyv 1991-ben született. A szerkesztői Barca József és Bütösi János, a Magyar Ébredés Mozgalomnak volt egy kiváló képviselője Borbély Bélával együtt, Amerikába került, és hát ők ketten szerkesztették ezt az akkori állapotokat, tehát éppen a rendszerváltás időszakát, forrongó időszakát bemutató kötetet. Ennek a címe Te benned bíztunk elejétől fogva, a Magyar Reformátusság története. Nos, hát ebből fogok majd még idézni. Tehát most, ha nemrégiben napokban hallottam Bölcskei Gusztáv püspökünknek egy meglehetősen borulátó nyilatkozatát, ő ezteket a számokat mondta, hogy 1,6 millió 600 ezer, és ő azt mondta, hogy amennyiben ez a tendencia folytatódik, akkor belátható időn belül az országban 900 ezer lesz a keresztjének száma, tehát a történelmi egyházakhoz tartozó keresztjének száma, és abból kb. 200 ezer reformátusra lehet számítani. Nos, tehát vegyük sorra Romániát. A rendszerváltás, hát először is ugye azzal kell kezdenünk, hogy amikor Romániához kerül a román egyház keretbe a 103 ezer négyzetkilométeres magyarországi terület, a részben ugye a erdélyi történelmi fejedelemség területe, részben pedig a párcium, tehát a történelmi részek, amelynek egy része persze azért a mondjuk fejedelemek idejében Erdélyhez tartozott, mint Szatmár és a többi Ung, Máramaros egy része, Arad, Bihar és így tovább. Most tehát két egyház kerület alakult ki. Na most itt tisztáznunk kell, ezt a hallgatóimnak is mindig elmondom, hogy más a katolikus és más a protestáns szervezeti megnevezés, mert a katolikusok egyház megyének hívják azokat a nagy egységeket, amiket mi egyház kerületnek hívünk, tehát reformátusok és evangélikusok. Tehát ott az egyház megye élén püspök, vagy netán érsek áll, ugye nálunk az egyház kerületek élén állnak a püspökök, és az egyház megyék élén pedig az esperesek. Nos, tehát megalakul Nagyvárad székhelyjel a párciumi Királyhágó melléki egyházkerület, és természetesen megmarad egészében az erdélyi egyházkerület. A rendszerváltáskor kereken 1 millió reformátusról beszélhetünk. Most az én Magyarság Tudományi Intézetbeli munkatársam Sebők László számításokat végzett, tudik, akkoriban elterjedt az, hogy Romániában van 2 millió magyar. Hát nem volt annyi, még a legszebb számítások szerint sem, mert ő egybevetette a népszámlási helyi adatokat, adatbázisokat és az református katolikus adatokat, egyházközségi nyilvántartásokat, és ebből 1,9 millió jött ki. Ez úgy nagyjából megfelel az arányoknak, hiszen a legutóbbi adatok szerint a romániai katolikus, tehát magyaroknak a katolikus részaránya az 43%, a reformátusoké 47%, de ha hozzávesszük a körülbelül 60 ezeres unitáriusokat, a kevesebben lévő, kb. Hasonló számba levő baptistákat, evangélikusokat, magyar evangélikusokat, akkor kijön egy kb. 54-55%. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Románia területén élő magyaroknak egyértelmű többsége protestáns, és azon belül is református. Tehát a rendszerváltáskor 1 millió reformátusról beszélhetünk, ebből az erdélyi egyházkerületben élt 600 ezer ember, 470 anya és 174 leány vagy társ egyházban, és 383 szorványról tettek említést, és 66 gyülekezetnek egyszerűen nem volt lelkipásztora. A Királyhágó melléki egyházkerület száma, reformátusainak a száma olyan 384-400 ezerre volt tehető, ott 254 egyházközségben éltek, ez a kb. 400 ezer ember, és ott 39 lelkész hiányzott akkor. Most hozzá kell tennem, hogy az erdélyi egyházkerület az 16 egyház megyére oszlik, a Királyhágó melléki pedig 9 egyház megyére. Tehát ha már másfél millióra csökkent romániai magyarokból körülbelül 700 ezer a reformátusoknak a száma. Hát csak mint jellemző adatot említem meg, hogy Arad a 1910-es népszámlás idején egy 70 ezeres város volt, már a 220 ezerre növekedett az aradi lakosság száma. Ennek pontosan 10%, 22% a magyar, ebből 15 ezer a katolikus, 7 ezer a protestáns, de a 7 ezer protestánsból mindössze 4500 a magyar. Az egyik peremkerületi, mondjuk így, hogy ipari, hát külvárosi gyülekezet, egy ugyan alakult külvárosi gyülekezetnek a lelkésze igen kitűnő munkát végez, és püspök jelöltként is szóba került, hát ugye nem őt választották, hanem Csűri püspököt. Nos, ha tovább megyünk, Csehszlovákiát, amikor megalakul az állam, most ez a Csehszlovákia ugye magába foglalta a mai Kárpátalja területét is, tehát az Ukrajnához tartozó Kárpátalja területét, akkor körülbelül 1 millió magyar került ehhez az utódállamhoz. Ennek az 1 milliónak körülbelül 25%-a volt református, de hangsúlyozom, nem csak az észak-magyarországi, hanem a kárpátaljai részen is. Tehát egy olyan 250 ezer reformátussal számolhatunk. De hogyha a mai szlovák területet vesszük alapul, akkor ott 217 ezer volt a reformátusok száma, akik 510 egyházközségben éltek. Az impérium váltás után 3 egyházkerületre tagozódott ez a csehszlovákiai református egyház. A Dunamellékinek Pozsony volt a székhelye, a Tiszán innenének Rimaszombat, a Kárpátaljainak pedig Munkács. Most itt azért állunk meg egy pillanatra, mert ugye Munkácsról köztudott, hogy a lakosságának csak nem fele zsidó volt. Egész pontosan az 1941-es magyar népszámlálás idején a lakosság 43%-a volt zsidó. Na most ugye ez a terület részben a Tiszán inneni, részben a Tiszán túli egyházkerülethez tartozott, tehát önállóvá kellett válniuk, de ehhez nem voltak meg az anyagi források, mert ahogy Csohány János írja, hogy az utódállamok nem voltak ateisták és egyházellenesek, az egyetlen Csehszlovákiát kivéve. Ugyanis Csehszlovákiában nagyon erős volt az úgynevezett nemzeti egyházak kialakítására vonatkozó igény. Hát ugye ők igyekeztek a huszita hagyományokat föleleveníteni, és például a katolikusok egy részét is elszakítani Rómától. De hát ebben volt egy nagyon jelentős hát ateista vonás is. Nos, tehát ott maradt anyagi források nélkül ez a kárpátaljai magyar reformátusság. És az, hogy újra kezdhesse az életét, a munkácsi zsidók adták erre össze a pénzt, teremtették meg az anyagi lehetőséget. Előbb egy Bertók Béla, majd pedig egy Bertók Lajos nevű püspök, hát szuperintendens vezette ezt a kárpátaljai magyar református egyházat. Nos, folytatva még a kimondottam most már a szlovákiai részt, ott Losoncon egy teológiai szemináriumot működtetett ez az egyház 1925-től, Komáromban pedig tanítóképzőt 1935-től, megteremtették a saját, mondjuk így, hogy infrastruktúrájukat, tehát nyomdát, lapot, naptárt nyomtak, kézikönyvtársorozatot, saját énekeskönyvet nyomtak, és 6 árvaházat működtetnek. Nos, amikor bejött az újabb impériumváltás, ugye 38, amikor visszakerültek ezek a területek Magyarországhoz, akkor mindössze 25 református egyházközség maradt a tiszói Szlovákiában, ebből 22 keleten, tehát egy része már ugye a szlovák nyelvű volt, és 3 pedig a nyugati részen. Az újabb ugye impériumváltás 44-45, és a 48 után ugye kapták vissza ezek a magyarok az állampolgárságot, tehát az ottani magyarok száma kb. 115 ezerrel csökkent, hiszen tudjuk, hogy ennyi magyart elűztek, kb. Egy 40 ezeret áttelepítettek a kiürült Szudéta vidékre, aztán később ezek visszaszivárogtak, de például volt olyan település, egy Vágfarkas nevű, ahonnan egy tömbből 1000 magyar református telepítettek ki. Tehát ezzel óriási vérveszteség érte a szlovákiai magyarságot, különösen a középső területeken, tehát Bars megye, Léva, Váci Zoltán, kedves barátunk, odavaló, tehát ő erről sokkal többet tud mondani. Tehát ott szinte elnéptelenedett a református egyház, mindig is az erősebb kötődés és létszámban is a jelentősebb tömböt a bodrogköziek jelentették, tehát a keleti rész, ők adták azt a püspököt, és hát egy csomó értelmiségit, Koncsor Lászlót, és így tovább. Nos, a kommunista Csehszlovákiában, ha úgy tetszik, működött 115 ezer magyar református tartottak számon. Bocsánat, itt tévedtem, rosszul valamit, igen, 150 ezer, tehát 150 ezer magyar református élt 307 gyülekezetben. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, 9 egyház megye, most egyetlen egyház kerületet alkot, ez a Szlovákiai Magyar Református Egyház, és ennek van 9 egyház megyéje, ebből 7 a magyar, és 2 a szlovák. Most ez is jellemző, hogy ami a nemzetiségi, etnikai arányokat illeti, 85% magyar és 15% szlovák. Igen, ám csak, hogy a szlovákok azt mondják, hogy nem 15% az arányuk, hanem 25% annak alapján, hogy azokat a gyerekeket, akik szlovák iskolába járnak, már eleve szlovák nemzetiségűnek írják be, tartják hivatalosan szlováknak, ebből következően ők szlovákok, tehát így jön ki ez a inflált 25%. Korábban lelkész hiánnyal küzdöttek, hiszen csak a prágai ökumenikus evangéliumi teológián volt lehetőség a lelkészképzésre. Ott egy igen kiváló professzor volt, Hromádka professzor, akihez egy távoli rokonunkat kiküldték, Huszti Kálmánt, mostanában halt meg. Ő kitűnően megtanult csehül, és hát hazajövet aztán a budapesti teológián működött, Pozsony úton volt lelkész. A lényeg az, hogy ez a Hromádka professzor a Református Világszövetségben is hát vezető pozíciót töltött be. Igen, nem csak 68-ban, ugye, amikor meghirdették a prágai tavaszt, az emberarcú szocializmust, akkor ő ezt támogatta, utána természetesen őt hát egy mondjuk szánalomra méltó szenilisnek nyilvánítva, hát letették erről a posztról. Minden esetre, ami a újabb rendszerváltást, tehát most már a legutóbbit illeti, a 89-est, ezt a bizonyos ugye, bársonyos forradalmat, az egyik jellemző megállapítás, hogy erősen szervezett tényezőként lép fel a római katolikus egyház a szlovák nemzet színeiben. És jelenleg a helyzetet jellemezve 500 ezer, tehát fél millió magyarról beszélhetünk Szlovákiában, ennek 66% a katolikus, mindössze 12% a református, de 13% a ateista vagy felekezeten kívüli. Ezek hivatalos népszámlálási adatok. És félő, hogy a most folyó népszámlálás egy jelentős csökkenést fog mutatni, hiszen az elmúlt két népszámlálás között az ottani magyarság száma 40-50 ezerrel csökkent. Egyébként jellemző az ottani magyarság egészére, hogy van egy olyan 40 ezeres réteg, amely megvallja a magyar anyanyelvét, bevallja, de más szlovák nemzetiségűnek tartja magát. Tehát ezek megindultak az asszimiláció útján, sőt, gyakorlatilag asszimilásoknak tekinthetők. Nos, jelenleg 5 református alapiskola működik Szlovákiában, és 3 továbbképző konferencia központ, egy a nyugati részen, egy középen Gömörbe Hanván, ahol Tompa Mihály szolgált, egy pedig Deregnyőn. Deregnyőn egy igen kiváló korábbi esperes és püspök helyettes a lelkész, Csoma Lászlónak hívják, hát én már oda 4-szer vezettem csoportot, tehát nagyon jól ismerem az ottani körülményeket. Ez a Deregnyő egy telepített székely református falu, a Rákóczi Szabadságharc és a Pestis után az akkori földesúr református székelyeket telepített oda, és a különlegessége az, hogy a legutóbb, tehát 2001-es népszámlás idején az egyetlen olyan település volt, ahol a magyarok száma és aránya növekedett. A lakosságnak körülbelül 1/3 cigány, akiket be tudnak vonni a gyülekezeti életbe, hittanra járnak, konfirmálnak, tehát ez jelenti mondjuk a megmaradás egyik forrását. Probléma volt, amikor ugye 2009. május 22-én megalakult a Magyar Református Egyház, akkor a szlovákiai református egyház nem csatlakozhatott, csak 2 évvel később, most 2011-ben a szlovákok ellenállása miatt ők azt mondták, hogy ne Magyar Református Egyháznak nevezzék ezt az újraegyesült egyházat, hanem Kárpát-medencei Református Egyháznak. De minden esetre a tény az, hogy ugye Fazekas László püspökök vezetésével végül is ők csatlakoztak. Következő utódállam, vagy szomszédos állam, úgy tetszik, a jelenlegi Ukrajnához tartozó Kárpátalja. Ott 1944-ben 100 gyülekezet és körülbelül 100 lelkész szolgált, és 140 ezerre volt tehető az ottani reformátusok száma. Már a csehszlovák időkben 2 nagy veszély leselkedett erre a reformátusságra, egyrészt az államilag támogatott ateizmus, amiről már szó volt, illetve a szekták, elsősorban Jehova tanúinak az előretörése, viszont volt egy nagyon jelentős ébredési mozgalom, a napkeleti baráti kör, és tulajdonképpen ezeknek a tagjai, a lelkészei, és hát mondjuk így, hogy laikus munkatársai éltették tovább a nagyon kemény és brutális szovjet egyház üldözés idején is a magyar reformátusságot. Ott jelenleg 3 egyház megyére tagozódik, szintén ugye egy püspök alatt egy kerületet alkot most a Kárpátalja Református Egyház, az Ungi, a Beregi és az Ugocsa Máramarosi. Érdekes, hogy 1945-ben megjelentek a moszkvai baptista egyháznak a képviselő, és arra akarták rávenni az ottani reformátusokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk, hiszen ők államilag elismert egyház, és ezzel mint egy védelmet tudtak volna nyújtani a magyar reformátusságnak, de ők ezt elhárították. Mondom sem kell, hogy ennek is következménye az lett, hogy a lelkészek nagy részét elhurcolták, nagyon sokan a gulágon pusztultak el. És az is egy érdekes jelenség, hogy 1947-ben elsősorban ennek az ébredés mozgalomnak a tagjai, Zimányi József és többen mások, levelet intéztek Sztálin elvtárshoz, és ott Nabukodonozor, babiloni uralkodó sorsára emlékeztették őt. Mondanom kell, hogy ezt nem vették különösebben jó néven, úgyhogy a retorzió az volt, hogy azonnal letartóztattak és elhurcoltak 10 lelkészt, majd amikor a kolhozosítás folyt, akkor további 5 lelkészt. Ennek eredményeként gyakorlatilag csak néhány lelkész maradt, mind a katolikus, mind a református, mind pedig a még nagyobb nyomásnak kitett görög-katolikus egyházba. Tehát gyakorlatilag a szovjet hatalom felszámolta ezeket az egyházakat, és csak ilyen föld alatti életet élhettek. Megint egy jellemző adalék, hogy ugye a magyar himnusz nem volt szabad énekelni, hát mit énekeltek himnuszgyanánt? A 90. Zsoltárt, Te benned bíztunk elejétől fogva. És ugye nem volt lehetőség a lelkészképzésre, ezért gyakorlatilag egy óriási lelkész hiány lépett föl, nem is beszélve arról, hogy a templomok nagy részét bezárták, T.S. iroda, a magtár lett belőlük, még jobb esetben, mint Tisza Péter falván egy galériát hát, nyitottak a templomban, és házilagos lelkészképzés folyhatott 1974-től, tehát megengedték, hogy két évente két fiatal hát teológiai képzést kaphasson. Most saját élményem, hogy amikor 88-ban csoportot vezettem, és hát Beregszászba bementem a református mondjuk gyülekezeti házba, és ott éppen egy ilyen, hogy mondjam, házilagos teológiai szeminárium közepébe csöppentem. Ott fiatalok ültek egy asztal körül, és hát az idősebb lelkészek okították őket, és elmondtam, hogy ki vagyok, és erre mondták, hogy hát kit ajánlanak, aki bemutatná nekünk a várost, és ez meg is történt. Nos, aztán később már lehetővé tették, hogy Budapesten és Debrecenben is két-két, majd 89-től 6-6 főt küldjenek teológiai képzésre, aztán 90-től 3 éves hitoktatói tanfolyamot is rendezhettek, úgyhogy végül is stabilizálódott a helyzet. Még egy pillanatra visszaugorva Szlovákiára, ugye azt mondtam, hogy ott is lelkész hiány volt, de újabban fordult a helyzet, és szinte lelkész túlképzés van, hiszen a Komáromi Selye Egyetem tulajdonképpen a református teológiai karral kezdődött, és ezt aztán szervezték a pedagógiai és a közgazdasági kart, és miután Magyarországon is folyt a szlovákiai lelkész, szlovákiak számára lelkészképzés, protestáns és katolikus vonalon egyaránt, ma már szinte lelkész túltermelés van, és nem tudják elhelyezni a végzett lelkészeket. Hát Kárpátalján szerencsére azért ez még nem jellemző. Minden esetre jelenleg 2006-os adatok alapján az ottani reformátusok száma valahol a 110 és a 130 ezer között van. Na most, hogyha az ottani magyarok számát 150-160 ezerre tehetjük, bár vannak becslések, amelyek szerint 250 ezer a számuk, de sajnos ez messze nem így van, akkor is egyértelmű, hogy az ottani magyarok döntő többsége legalább kétharmada református. Ezek a reformátusok, itt is változnak a számok, 113, illetve 99 gyülekezetben, hát élnek, itt nyilvánvalóan az anyaegyházak, szorványok szerepelhetnek. Ami tény, hogy 104 templomuk van, és 8 templom van építés alatt. Ami jellemző, hogy vannak külön cigány gyülekezetek és cigány templomok is. És ebben a, mondjuk így, hogy 100 gyülekezetben, 100 templomban 70 lelkipásztor szolgál. Mind a 3 egyházmegyének van konferencia, továbbképző központja. Én a Ugacsa Máramarosit ismerem, ott egy igen kitűnő munkát végző Seres János nevű esperes, aki egy líceumot is létrehozott és működtetett, ahogy ő mondja, teljesen ilyen hazárt módon Isten kegyelmére alapozva. Nos, ez egy jellemző vonás, hogy van Kárpátalján 6 egyházi líceum. Na most a líceum mást jelent Kárpátalján, mint amit Erdélyben, hogy Erdélyben gimnáziumot hívnak líceumnak, Kárpátalján szakközépiskola, ez a bizonyos Tivadarfalvi szakközépiskola, ez olyan 90 gyerekkel működik, ilyen boarding school jelleggel, tehát bentlakásos, és a tanulók kb. 2/3 lány, 1/3 fiú, a lányok ilyen szabás varrást tanulnak, a fiúk ilyen műszaki képzést kapnak, autó, kerékpár szerelést és más hasonló ilyen felkészítést, és egy teljesen hát nyugati forrásokból, mint ahogy a deregnyői hasonló konferencia központ is, itt is német, holland segítséggel működtetik ezeket a hát az internátust, ezt a líceumot és az Aklihegyi konferencia központot. Jó, nos, hát még a Tivadarfalvi, ami tulajdonképpen hivatalosan nem létezik, mert Tisza Péter falvához csatolták adminisztratíve, de külön egyházközség, ez a bizonyos Seres János a Tivadarfalvi lelkész. Most tehát ezen kívül, a líceumon kívül még működik Nagydobronyban, ez az Ungi részen van, 107 fővel, egy református líceum Nagyberegbe 98 fővel, és a már szorványvidéknek számító Técsőn 120 fővel. Hát a jelenlegi püspökük Zán Fábián Sándor. Nos, hogyha tovább lépünk, Jugoszlávia. Tehát 1910-es adatok szerint 49 anyaegyház, 4 társegyház és 5 leányegyház működött 65.500 lélekkel. 1921-ben, tehát az első jugoszláv népszámlálás idején 37 magyar, 12 német, 2 cseh és 1 horvát gyülekezetben 50.000 reformátust találtak. Tehát a király Jugoszláviában, amiben benne volt ugye a Szerbiához tartozó Vajdaság, Baranya akkor ugye a Vajdasághoz tartozott, Horvátország és Szlovénia. Egy igen kitűnő vezető egyéniség a Feketicsi Bás-Fekete-hegyi lelkész Ágoston Sándor volt, aki 21-től ott szolgált, 28-tól esperes, majd pedig ő lett ennek a Jugoszláviai Református Egyházközségnek a püspöke is, és csak 1930-ban a belgrádi zsinaton hát legalizálták tulajdonképpen ennek a létezését, és a hivatalos neve az volt, hogy Jugoszlávi Királysági Keresztjén Református Egyház. Akkor 4 egyházmegyére tagozódott, aztán jött megint ugye 41-ben a változás. Azt megelőzően 1940-ben 49 egyházközség, 25 szorványgyülekezetben 49 lelkész működött, és 56.000 volt a reformátusok száma. És amit külön ki kell emelni, hogy Ágoston Sándor egy kitűnő énekes könyvet állított össze, és hát hittankönyvet is, majd pedig ugye jött a titói hatalomátvétel, a partizánok vérengzése után, de 44 után Jugoszláviában 3 református egyházmegye alakult ki, a bácskai, bánsági és a baranya szlavóniai, tehát ehhez tartoztak a szlovéniaiak is. 59-ben lelkész egyesület is alakulhatott, és ami érdekes, hogy közös szemináriumot tartották a szlovák evangélikus lelkész egyesülettel. És a Beregszászihoz hasonló teológiai iskola működött Bács-Fekete-hegyen, tehát Feketicsen. Később aztán megengedték, hogy Budapesten, Debrecenben és Nyugat-Európában tanuljanak az ottani hát, fiatalok. 1990-ben 22 lelkész szolgált, 1991-ben mindössze 20.000-re volt tehető az ottani magyar reformátusok száma. Ez egyértelmű csökkenés, mert 1958-ban még 31.000-ről volt szó. Na most itt meg kell jegyeznem, hogy 1961-ben érte el a magyarság a csúcspontját, 506.000 magyar volt Jugoszláviában. De ezt azzal magyarázzák, hogy a túlélő svábok is magyarnak vallották magukat, egy részük persze református volt, és így jön ki ez a bizonyos 31 ezeres szám. Ez 68-ra már 27 ezerre csökkent, 78-ra 22 ezerre, és így jön ki, hogy 91-ben 20 ezerről beszélhetünk. Nos, az újabb ugye, történelmi változás 91-95, Jugoszlávia széthullása, ami Szerbiát és a Vajdaságot illeti, ott pillanatnyilag a helyzet az, hogy van két egyházmegye, a bácskai és a bánsági, egyébként ez megegyezik a katolikus felosztással, és szerencsés módon most mind a két helyen, Szabadkán is és Nagybecskereken is magyar katolikus püspök van. Ami a reformátusokat illeti, ott pillanatnyilag 15 anyaegyházat, gyülekezetet tartanak számon, de 50 szórványt. Tehát jellemző, hogy a magyar ittebei bánsági esperes alá tartozik többek között Belgrád, Pancsova, Versec, Fehér templom, tehát nagyvárosok, és Székelykeve. Ez is egy telepített székelyfalu. Egyébként ő Marton Károly, ez a bánsági esperes, magyar ittabén, és ő egy posszibilis utóda annak a csete Szemesi István püspöknek, aki most már 74 éves, és újra választották, tehát megerősítették a püspök funkciójában. Ő egyébként feketicsi, tehát bács fekete hegyi. Ha az interneten utána nézünk, ott egy nagyon kirívó példát találhatunk, hát a keresztény körökben meglehetősen udvariatlanul a mi püspökünket, Szabó Istvánt nem kívánatos személynek nyilvánították ezen a zsinaton. Azt hiszem, hogy ez eléggé egyedülálló jelenség. Nos, hát ugye a jugoszláv időkben, mármint a Tito időkben, mint minden egyház, a református is hát elnyomás alatt volt természetesen, és én emlékszem, amikor mint kisebbségkutató jártam arra, akkor egy újvidéki villamosmérnök volt az, aki tulajdonképpen az újvidéki reformátusokat összefogta, és igen kitűnő munkát végzett a szerémségbe, tehát a maradék környéki magyarok istápolásában. Egyébként a jelentősebb református gyülekezeteket az egyik kezünkön meg tudjuk számolni, tehát a már említett Feketics, tehát Bács-Feketehegy mellett Pacsér, akkor Ómoravica, ez Kossuth falva, Torontálvásárhely, ez ugye a bánsági része, a Debeljácsa, illetve hát a két nagyváros, Szabadka és Újvidék. Nos, ami a horvátországi dolgokat illeti, azt hiszem, hogy nagyon rövidre kell most már fogni a előadásomat. Ott egy teljesen egyedülálló helyzet alakult ki, ugyanis először is tudjuk, hogy a magyar lakta területeket gyakorlatilag elfoglalták a szerb szabadcsapatok, és elmenekültek az ottaniak. Na most a horvátországi magyarok az utolsó jugoszláv népszámlás idején 91-ben 24 ezeren voltak. Már ez a szám körülbelül 15 ezerre apadt. Tehát Horvátország az a kárpát-medencei magyar nemzet résznek az otthona, ahol a legnagyobb mértékű volt a csökkenés, hiszen 1910-es számokat véve alapul, akkor kb. 130-150 ezer magyar élt a mai Horvátország területén, ezt azért hangsúlyozom, mert a Dráva szög, tehát a Duna-Dráva szög, a Baranyai háromszög nem tartozott Horvátországhoz, az mindig a történelmi magyar Baranya vármegye része volt, már pedig a református egyházközségek zöme ott van, hiszen attól délre Szlavóniába csak Kórógy, Szent László, Haraszti, illetve a ma már Eszékváros részét képező magyar rétfalu volt magyar és református. Nos, tehát ez az időszak egyházszakadással jár, egy Láng Endre nevű püspök, aki a háborús eseményeket főleg Angliába és Skóciába dekolta végig. Ő egy ilyen asszimiláns egyházat szervezett lényegében, és egy Jászmin Delibasics nevű valaki, aki muzulmánnak született, aztán lett belőle pravoszláv ortodox szerzetes, majd volt baptista is, meg pünkösdista is. Na hát ez a Langendre, ezt a Delibasicsot, aki anyja neve után most Milicsnek hivatja magát, megtette eszéki püspök helyettesnek, és az egyetlen, hangsúlyozom, egyetlen horvát nyelvű ősi református egyházközségnek ő a lelkésze. Tehát van ez a vonulat, ez a, hát már erősen asszimilálódott és részben cseh nyelvű református gyülekezeteket felölelő egyház, és emellett megszerveződött 98-99-ben Kopácsi Kettős János vezetésével egy horvátországi magyar református keresztjén egyház. Na most Langendre utóda egy Csáti Szabó Lajos nevű laskói lelkipásztor, mostanában volt a zsinatjuk, és a jelenlegi helyzet az, hogy a legtöbb gyülekezet ezt a vonalat, tehát ezt a Langendre, Csáti Szabóféle vonalat viszi, a Kopácsi Kettős Jánosék különféle hát anyagi problémákba keveredtek, az Aranyalkony öreg otthonnal is volt kapcsolatuk. A lényeg az, hogy a harmadik ilyen egyházi szerveződés, ez a bizonyos előbb említett Jászmin Milics nevű féle hát gyülekezet. Na, ami viszont a tény, hogy a legerősebb, tehát ez a Csáti Szabó Lajos féle laskói lelkipásztor ő, egyháznak 24 gyülekezete van és 12 lelkésze, és amint említettem, a Kopácsi Kettős Jánosnak körülbelül egy 4 gyülekezete van, és ennek a Delibasics Milicsnek pedig mindössze 2. Nagyon röviden a nyugati egyházakról, református egyházakról. A helyzet az, hogy a nyugati magyar emigrációnak is körülbelül a fele katolikus, a másik fele pedig protestáns, és ott is a döntő többsége református. Ami az Egyesült Államokat illeti, ott 2 részre szakadt még 1921-ben az amerikai, és itt nem csak az Egyesült Államok beli, hanem a kanadai reformátusokról is beszélek, magyar reformátusság, az erősebb és a több gyülekezetet magába foglaló az amerikai magyar református egyház, az ebben az évben ünnepelte megalakulásának a 85. évfordulóját, és 21-től viszont van egy Calvin egyházkerület, amely a nagy amerikai presbiteriánus egyházközösséghez tartozik, egész pontosan ezt úgy hívják, hogy a Krisztus Egyesült Egyházához tartozó Calvin egyházkerület. Ennek a püspöke Poznan Béla, és a másiknak, tehát az amerikai magyar református egyháznak pedig, amely mondom, New York, New Jersey, Ontario, tehát Kanada, vannak floridai, texasi gyülekezete is, annak a püspöke pedig Szabó Sándor püspök. Jó, nagyon röviden annyit még, hogy ugye ezt már említettem, hogy 2009. május 22-én jött létre ez a Magyar Református Egyház, és ennek a zsinatát úgy hívják, hogy Kárpát-medencei Magyar Református Konvent. Aztán megalakult később egy rádiótanács is. Nos, ami a nyugat-európai reformátusságot illeti, létezik ilyen, hogy Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, ez 10 éves szerveződés, és most szeptemberben tartott egy bécsi jubileumi találkozót, ahova 60 gyülekezeti vezető és presbiter jött el. Most megint idézek, egyébként ez a deregnyőieknek, tehát a csomáéknak a lapja, A gyülekezeti beszámolók sokszínűsége Finnországtól Belgiumig mind arról üzent, hogy a Kárpát-medence magyarságából kiszakadtaknak még másod és harmad generációjáról sem mondhatunk le, mivel az exodus a határok megnyílásával nem szűnt meg, az egyházakra továbbra is fontos feladat hárul a nemzeti identitás megtartásában. És amint említettem, megalakult a református rádió tanács, mégpedig Beregszászon ülésezett legutóbb. Ennek a tagjai a tiszáninneni, tiszántúli református egyház kerület közösen működtet egy Európa rádiót, Kolozsváron az Agnus rádió működik, Beregszászon pedig a Sion rádió. És végül annyit, hogy ugye 2010. június 18 és 28 között Grand Rapids-ben, Egyesült Államok, Illinois, tehát Chicago közelében van, megalakult a Református Egyházak Világközössége két korábbi szervezetből, a Református Világszövetségből és a Református Ökumenikus Tanácsból. Na most ez a Református Egyházak Világközössége 80 millió presbiteriánust egyesít, és egy dél-afrikait, egy Jerry Pillery Pillé nevűt, meg nem mondom, hogy fekete vagy fehér, tehát mindesetre ő a dél-afrikai Egyesült Presbiteriánus Egyház főtitkára, ezt választották elnöknek. Nos, annyit még, hogy nálunk működik református cigánymissziós tanács, ez még 2009. novemberében alakult, és egy cigány szakkollégium például Debrecenben működik. És ezzel zárnám, hogy 2008. novemberében Budapesten rendezték meg a református diaszpóra konferenciát. Hát elnézést, hiszem, hogy túl hosszúra nyúlt, és visszaéltem a türelmükkel és idejükkel. Köszönöm a figyelmet, és kérdésekre szívesen válaszolok. Tessék, Miklós!
Az egyik, hogy tiszteletben elmondanám, hogy a társadalásra, a vérvidéki társadalásra volt tudom a Kárpát-medence
Hertrendi falva, úgy van. Igen.
Na most, amit viszont kérdeznék, a kommunista Csehszlovákiában azt mondta, hogy van nekem átfedés, 150 ezer magyar református 300 év gyülekezett. Na most, magában nincs semmi különös abban, hogy valaki szlovák ember is lehet református. Én úgy tudtam, hogy a szlovákokat alapvetően a katolikusok vagy evangélikusok. Ebben egyik most akkor a 150 ezer magyar református egy része. A kérdés az, hogy akkor a 150 ezer magyar református egy része akkor szlovák volt, tehát van egy ilyen átfedés.
Ez
volt?
Pontosan így van, ahogy mondod, Miklós, ugyanis az ondavai részen, tehát ott most a két szlovák nyelvű egyház megye, az egyik az Ondava Hernádi, a másik pedig a Nagy Mihályi, ez az Ungi részen van, Ungi Zempléni részen. Ezek tulajdonképpen magyar reformátusok voltak, akik évszázadok alatt elszlovákosodtak. Tehát különbség van a tordinci 16. századra, Sztáraj Mihályra visszavezethető, hogy mondjam, ős eredeti horvát nyelvű református egyházközség és a kelet-szlovákiai szlovák nyelvű egyházközségek között, mert ezek valamikor mind magyarok voltak. Hát például a mi családunknak is egy része éppen az Ondava völgyébe élt annó, tehát ezek egyszerűen elszlovákosodnak, ott nagyon erős az elszlovákosodás, jellemző erre a részre. Ugye ez mennyire így van? Az egyes népszámlálási adatok bizonyítják, ez az abaúji zempléni rész 1910-ben szinte teljes egészében magyarnak vallotta magát, jött a csehszlovák éra a 20-as, 30-as évek, akkor szlováknak vallották magukat, 41-ben ismét magyarnak vallották magukat, majd pedig ismét szlováknak. Tehát itt van egy olyan több tízezres réteg, amelyik ingadozó identitású. Mindig aszerint vallja magát magyarnak vagy szlováknak, ami az egyéni érdekeinek megfelel. Hát erre ez a magyarázat. És hát annyit persze, hogy ugye azt mondtam, hogy 7 egyházmegyéje van a magyaroknak, és 2 a szlovákoknak. Ez a statisztikai adatok szerint hát nem arányos, mint egy hát nagy lelkűségből alakították ki ezt a bizonyos két szlovák egyházmegyét. Tehát valószínűnek tartjuk, hogy ottani reformátusok aránya csak 15%, és nem 25, ahogy ezt ők mondják, amint mondtam, milyen indokolással. Egyébként csak érdekességként jegyzem meg, hogy két ungi egyházmegye is létezik, az egyik Kárpátalján, a másik pedig Szlovákiában, miután az eredeti ungi egyházmegyét az ketté vágta a határ.
A népszámlál Szabó A. Ferenc vagyok. Lajos bátyám hívott meg, és nagy örömmel veszek részt ezen az előadáson. Rendkívül adatgazdag és óriási szorgalmas anyaggyűjtésről tanúskodik. A statisztikai adatok számbavételével kapcsolatban van egy megjegyzésem, különösen a szlovákiai helyzetet illetően. Én pár évvel ezelőtt összevetettem a választási eredményeket és a népszámlálási eredményeket, és nagyon nagy eltérés jött ki. Miközben hivatalosan a 2001-es a magyarság, a 91-es népszámlálás magyarság számára nagyon pozitív eredményt hozott, de mégiscsak 9,7%-ot mutattak ki a szlovák statisztikai hivatal hivatalnokai. A választásokon viszont a magyar koalíció pártja 11-12%-ot ért el. A legutóbbi eredmény is ez volt, hogy a Híd Most párt elért majdnem 8%-ot, miközben majdnem bejutott 4,9%-kal a magyar koalíció pártja. Egy kérdésem lenne, elnézést kérek, hogy ilyen késői órán egy fárasztó előadás után, viszonylag kevés szó esett a székelyekről. A székelyek a határon túli magyarság legbiztatóbb ága és a reformáció tekintetében is. Hogyan is oszlanak meg ők a római katolikus, unitárius és a református egyház között?
Pontos megoszlást nem tudok mondani, csak azt tudom, hogy történetileg, amikor János Zsigmond hadjáratot vezetett, az unitárius János Zsigmond, akkor a katolikus székelyek ellenálltak, és Csík azóta is egyértelműen katolikus. A három székiek, azok reformátusok, és hogy hívják ezt a falut, ezt a folyót, a Nyárád, igen, a Nyárád mente viszont unitárius. Tehát a székelyek valóban három felé oszlanak. Amennyire én tudom, körülbelül egy olyan 50-60%-uk katolikus, és hát ennek megfelelően 30-40% körül van a református, és a fennmaradó körülbelül egy olyan 10% az unitárius. Erről ti többet tudtok mondani. Igen. Jó, bocsánat. Egyébként, ha már Homorodot említettétek, akkor Homorod nevű település az valamikor 100 volt, és most, ha jól emlékszem az adatokra, akkor 1400 evangélikus él ott, valami néhány száz, olyan 400 körül magyar és 1400 cigány.
Egy nagyon rövid kérdés, azon túl, hogy én is szeretném megköszönni a rendkívül adatokban gazdag és gondolkozható előadást, hogy ugye jól sejtem, hogy ez a 100 év, amit úgy felölelt ezek a népmozgalmak, ez nem hozott szignifikáns eltérést az egyes keresztjén felekezettek egymáshoz való részarányában. Úgy értem, hogy került mondjuk egy munkács, ugye 3 vagy 4 államhoz is tartozott, meg részben feloszlott, de ugye a katolikusok, a luteránusok és a kálvinisták egymáshoz való aránya lényegesen nem változott. Ugye az adatok erre utalnak.
Hát erre azt tudom mondani, hogy egy sajnálatos tény, hogy a magyarországi, tehát a jelenlegi, vagy ha úgy tetszik, trianoni vagy csonka Magyarország területén A legnagyobb fogyás az a luteránus evangélikus egyházat érintette, egyrészt a lakosság cserével, ugye 46-48 között a szlovák evangélikusok nagy része az Szlovákiába került. Hát nekem a magyarországi szlovákok egyik legkitűnőbb ismerője és kutatója, hogy Gyivicsán Anna mondta, vagy 30 évvel ezelőtt, hogy Lajos, az alföldi tótok mind luteránusok. Na most ezeknek a nagy része átkerült Csehszlovákiába, Szlovákiába. A másik pedig, hogy körülbelül egy olyan 150 ezerre tehető a magyarországi németek, svábok exodusa, részben elmenekültek, részben pedig kitelepítették őket, és azoknak is egy része református, illetve evangélikus volt. Tehát azért abban tökéletesen igazad van, hogy az arányok gyakorlatilag megmaradtak, tehát nagyon durva közelítésben azt mondható, hogy a mai magyarországi népességnek körülbelül egy olyan kétharmada katolikus, beleértve római görög katolikus, egyharmada protestáns plusz zsidó. Hát mondjuk a zsidóság az egy külön téma, mert ha azt mondom, hogy kb. 100-120 ezer zsidónak tekinthető honfitársunk van, azoknak kb. Csak az egy tizede vallásos. Ez az ő saját adataik. Aztán ők megoszlanak, hogy tekinthetők ők egy nemzeti kisebbségnek, miután van Izrael állam, vagy pedig nem, a többségük ettől elhatárolódik. Tehát hangsúlyozom, hogy ami a református katolikus arányt illeti, az konstans, több mint 100 éve, ami a protestánsok illeti, ott a legnagyobb veszteség, mondom, az evangélikusokat érte. Érdekes módon, még Szlovákiában is nagyon jelentősen csökkent az evangélikusok száma és aránya, holott évszázadokon keresztül egy külön szellemi markáns arculatot jelentett a szlovák evangélikusság, tehát a szlovák nemzet tudat szempontjából az evangélikus egyház az egy tudatformáló és nemzeti egyház volt, mi több, a csehszlovákizmusnak volt a politikai képviselete. A katolikus egyház az mindig autonomista volt. Tehát ugye Hlinka, Tiszó, ezek mind katolikusok voltak. Tehát az önálló szlovák államiság, zászlóvivője a katolikusok voltak, a csehekkel való összefogás hívei pedig az evangélikusok, leegyszerűsítve. Ennyi.
Lajos barátom, aki meghívott, tudja rólam, hogy ökumenikus gondolkodású katolikus vagyok. Arról a népszámlálóként szerzett ismeretemről szeretnék beszámolni, hogy egy szlovák állampolgár, de magát magyarnak valló elmondta nekem, hogy Szlovákiában nem volt kötelező a népszámlálás, tehát ott nem volt 50 ezer forintos bírság, meg ilyesmi. Aki akart, beszállt, aki nem akart, nem szállt be. Tehát az ottani legutóbbi népszámlálás adatai már emiatt is eléggé, lazán értelmezhetők mindenféle szempontból, gondolom abból a szempontból is, amiből mi vizsgáljuk itten. A másik pedig számomra egy nagyon érdekes élmény volt, egy lakásba, ahol hatal laktak, öten unitáriusnak vallották magukat. A Bernát Géza utcában, amit most Hollósi Simon utcának hívnak. A családfő, az most nem emlékszem, vagy katolikus volt, vagy református. Köszönöm szépen, csak ennyi volt a mondani valom.
Hát ha már az unitáriusokat említjük, akkor a mai Magyarországon élő unitáriusok döntő többségben erdélyi származású, mint hogy az örmények is gyakorlatilag mind erdélyi származásúak. Na most... Ugye Adi is írt Istenválság Milotán címmel, meglehetősen ilyen fulminens újságcikket. Na lényeg az, hogy a századfordulón, 19. századfordulóján több református egyházközség meghasonlott a lelkészével, és kilépett a református egyházból. Például ilyen Füzesgyarmat és ilyen Kocsord egész konkrétan. Tehát ezek eredetileg református egyházközségek voltak, kiléptek, és az unitárius egyházhoz csatlakoztak, és unitárius gyülekezetekként élnek tovább. Itt jegyzem meg, hogy Bartók Béla is azt tette, már meg nem mondom, hiszem ő katolikusnak született, de ő egyházat váltott, és unitáriussá lett. A fia, ifjabb Bartók Béla pedig az unitárius, Magyarország unitárius egyháznak hát ilyen világi vezetője, főgondnoka volt.
Szabad megkérdezni akkor azt, hogy itt a Kárpát-medencei nagy statisztikai adatokat hallottuk, hogy ebbe a népmozgásba én beleéreztem volna, vagy reméltem, hogy a falu-város közötti mozgások, vagy pedig a cigányság-magyarság létszámának a változása is valahogy szóba kerül, hogy erről esetleg tudsz-e valamit mondani még?
Hát erről nagyon röviden annyit, miután szem érezhető volt, hogy én elsőbb ilyen kisebbségkutatói szempontból néztem ezeket a dolgokat. Tehát a magyarországi viszonyokkal kevésbé foglalkoztam és foglalkozom. Egy biztos, hogy ez az erőszakos kollektivizálás, ugye a hagyományos életformák szétrombolása, a falusi életből mindegy városba kényszerített tömegek, hát adják azt a bizonyos 1 milliót, akik gyakorlatilag nem tartoznak az egyházunkhoz, és attól félek, hogy a történelmi egyházak más tagjai is hasonló helyzetben vannak. Röviden, tehát a városi lét az egyértelműen a szekularizációnak a melegágya, tehát az egyházon kívüliség, a vallástalanság, ha úgy tetszik. Vannak bizonyos, mondjam, pozitív jelek, például ugye a Buda környéki sváb falvak, azok valamikor egységesen katolikusok voltak. Gondolok itt egy Solymárra, vagy nem tudom, egy Nagykovácsira. Ma református templomok épülnek a kis gyülekezeti házak helyett, ugye Nagykovácsiba éppen Robert barátunk, Varga Robert épít egy gyönyörű 500 fős új templomot, egyszerűen azért, mert a kitelepített svábok helyére részben Szlovákiából kitelepített magyarok jöttek, ugye Zoli bácsi, te például, ha jól emlékszem, Hajósra kerültél, szintén egy sváb falu. Tehát ez azt jelenti, hogy a korábban homogén katolikus községek homogenitása megszűnt, több református család került oda be, és ezek előbb-utóbb gyülekezetté szerveződnek. Tehát ez a, mondjuk a pozitív oldal ennek a mozgásnak. A negatív az, hogy a nagyváros az egyértelműen hát a szekularizációs tendenciákat növeli. Na most, ha már itt tartunk, akkor Tomka Miklóséknak volt egy vallásszociológus fölmérése, hát kb. Egy 20 évvel ezelőtt, tehát a rendszerváltást követő években, amely szerint a magyarországi népességnek körülbelül a kétharmada vallotta magát, hát vallásosnak, de a zömük azt mondta, hogy ő hisz a maga módján, tehát nem a történelmi egyházakhoz kötődik. 15% a churchgoing, tehát a templomba járók aránya, és mindössze 3-4%, akik valóban a bibliai, a krisztusi tanítások szerint akarnak és tudnak élni. Hát ez a statisztika. Ami a cigányságot illeti, hát ott megint csak egy személyes élményemet mondhatom el. Nemrégiben jártam Hajdúhatházon, ott 13 ezer fő ennek a patinás hajdúvárosnak a lakosság száma. A 13 ezerből 4 ezer a cigány, ezek közül kevesen járnak református templomba, viszont van egy új cigány templom a pünkösdistáké. Tehát a cigány misszió az minden felekezetnél megindult, és több-kevesebb sikerrel hát zajlik. Kárpátalján, ahogy említettem, vannak külön cigány gyülekezetek és templomok. Na most a görögkatolikus egyház is, például Hodászon az ottani katolikus, görögkatolikus lelkész lefordította a Bibliát cigány nyelvre, ma meg nem mondom melyik nyelvjárásra, ugye a lovárén kívül más nyelvjárások is vannak, tehát a Bibliát a cigányok kezébe tudta adni, és ott is gyakorlatilag egy ilyen cigány gyülekezet működik. Ugye említettem, hogy Magyarországon is van egy ilyen, hát az egyházon belül ilyen cigány tanács, cigány szakkollégium, Tehát ugye ez a kormányzatnak a szándéka, hogy minél több cigány értelmiségit kinevelni, tehát egy cigány középosztályt létrehozni az amerikai feketék mintájára. Hát a Balogh Zoltánnak valamelyik nap hangzott el egy nyilatkozata, amely szerint belátható időn belül a Magyarországon születő minden második kisgyerek cigány lesz. Tehát ezért a történelmi egyházaknak és egyáltalán az egyházaknak óriási felelőssége, hogy ezt a tömeget valamilyen módon hát be tudják integrálni a magyar társadalomba, és nem mindegy, hogy hogyan fogják beintegrálni.
Ja, most csak
Igen?
Ehhez az érzésem, vagy talán ismereteim is, hogy éppen a reformátusság szempontjából eléggé határozott vidékek, a Baranya, Borsod, Közép-Tisza vidék, amely nagyon mondjuk cigány többségűvé vált. Úgyhogy hogy azért érdekelt volna, hogy ez mennyiben befolyásolja. De hát kaptam is közben választ, köszönöm szépen arra.
Hát ha már Baranyát említetted, ott egy kedves barátom volt, osztálytársam volt hosszú ideig polgármester egy kis baranyai faluba, Kemsén. Ott a lakosságnak olyan 40-50% cigány, akik katolikusok. Na most ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért a betelepülő cigányok, katolikusok az ősi, gyakorlatilag honfoglaláskori magyar őslakosság, református, akik gyakorlatilag kihalnak, és ma már Baranya a magyar és református szempontból szórványvidéknek tekinthető. Most gyorsan itt azért elmondom, hogy én különbséget teszek a szórvány és a diaszpóra között, ugyanis szórvány az, ahol a korábban többségi őslakos lakosság válik kisebbséggé, és lecsökken mondjuk 10% alá, nincs intézményrendszerük, nincs egyházi életük, nincs orvosuk, nincs papjuk, nincs iskolájuk. A diaszpóra viszont, akik önként vállalták az emigrációt. Tehát ebből a szempontból, mondjuk én Ausztria példáját szoktam fölhozni, a felső őrségi magyarok, ugye egy része református, más része katolikus, és egy harmadik része evangélikus, ők szórvány magyarok. De a bécsi, a linci, a gráci, salzburgi, stb. Magyarok, az viszont egy diaszpóra, akik saját maguk vállalták ezt az emigráns sorsot. És hát nyilvánvalóan a nyugati magyarság az mind diaszpóra, míg hát Dél-Erdélyben, ugye ez a tragédia tulajdonképpen, hogy a romániai magyarság, és hangsúlyozom elsőben Dél-Erdélyben, annak a 35%-a ma már szórványban él. És ez jellemző reformátusokra, katolikusokra egyaránt. Tehát 35%, és a szórványok vannak leginkább kitéve az asszimilációnak.
Elnézést kérek, de meg kell, hogy osszam a pár héttel ezelőtt talált adatot, hogy a legutóbbi önkormányzati választásokra 142 vagy 144 ezer, már nem emlékszem pontosabban, cigány regisztráltatta magát a 10 milliós Magyarországon. Na most 18 évesnél idősebbek kellett, hogy legyenek. Aránytalanul sok a fiatal és a gyerek a cigány társadalom körében. Tehát körülbelül a lakosság 2%-a, 200 ezer ember vállalja a cigányságot. A többi pedig asszimilálódni szeretne, ha tudna, vagy körülmények és sok mindentől függ. Pesten egyébként a szlömökben rendkívül nagy arányú már az összeolvadás a magyar lakosságnak a cigány lakossággal. Ezt személyes tapasztalatok is bizonyítják. Pesten alig 10 000 ember vallja magát egyébként csak romának, mikor tudjuk, hogy sokkal többen vannak. Úgyhogy nem hiszem, hogy rém adatokkal és egyebekkel kellene magunkat bosszantani. Folyik a magyarságnak az új magyarok, ahogy Mária Terézia elrendelte, a beolvadása. Ha tetszik, ha nem.
Na, te ezt azt tenném hozzá, hogy valamikor a 80-as évek közepén én a Lakatos Menyhérttel együtt adtam elő egy konferencián, és ő, a cigány vezető mondta, hogy a magyarországi cigányoknak, akkor még csak cigányok voltak és nem romák, a 75%-a csak magyarul tud, és 25%-a, aki valamiféle cigány hát dialektust beszél, azóta ez alátámasztja, amit Szabó A. Ferenc barátom mondott, ez az arány lassan eléri a 90%-ot, tehát ma már azt mondhatjuk, hogy a magyarországi cigány népesség, amelynek a számát valahol a 6 és a 800 ezer közé teszik, azt hiszem ez, te is elfogadod ezt a 6 és 800 ezeres számot, mindössze egy tizede beszél valamilyen cigány dialektus, de gyakorlatilag ezek is kétnyelvűek. Ellentétben például a szlovákiai cigánysággal, ahol nagyon erős a cigány különféle dialektikusokban beszélőknek a száma és aránya. Tehát érdekes módon azért a magyarság mindig egy befogadó és asszimiláns nemzet volt, és remélhetőleg marad is. Ezt mutatta részben a zsidósággal, részben ugye a svábokkal, és újabban a cigányokkal szembeni magatartásunk. Köszönöm.
Igen, itt már hosszúra nyúlt, és nagyon szépen köszönjük a sok hozzászólást, értékes hozzászólásokat. Még egy áldással fejezzük be. Köszönjük, Urunk, hogy neked a világ kezdetétől kezdve volt választott néped minden nép között. Köszönjük neked, hogy eljutott ez hazánkba is, magyar nyelven is hallhatjuk, olvashatjuk igédet, és hiszük, hogy magyarországi református népedre is van gondod. Kérünk, hogy a mi szívünkben is erősítsd annak a gondolatát, annak a érzését, hogy mi ehhez a népedhez tartozunk, és kérünk, hogy őrizd meg a jövőben is. Amen. Köszönöm szépen az együttlétet.